és pásztorokat rendelek melléjük, hogy legeltessék őket, és többé nem félnek és nem bettegnek, semmeg nem fogyatkoznak, azt mondja az Úr. Íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik, mint király, és bölcsen cselekszik, és méltányosságot és igazságot cselekszik a földön. Az ő idejében megszabadul Júda, és Izrael bátorságosan lakozik, és ez lesz az ő neve, melyel nevezik őt, az Úr, ami igazságunk. Kedves gyülekezet, kezdjük el a ma esti alkalmunkat. Az első énekünkkel, ó mi hű barátunk Jézus, a ki rakott papíron megtalálható, tehát ó mi hű barátunk Jézus. Mennyei édesatyánk, újra hálás szívvel állunk meg te előtted, mert készítettél nekünk alkalmat. Köszönjük, hogy mindig áldást jelent számunkra, amikor atyafiak együtt vannak, amikor együtt dicsőíthetünk, magasztalhatunk téged, és amikor együtt fordulhatunk oda a te szabad felé, élő üzenet felé, amivel bennünket meg akarsz szólítani. Köszönjük azt a sok-sok igét, sok-sok alkalmat, amin keresztül te bennünket eddig is tanítottál, vezettél, és köszönjük, hogy neked mindig van szabad mindig tudsz újat mondani, mindig felhasználod a te igédet, a te szent lelked segítségével, azért, hogy hozzánk eljusson a te aktuális üzeneted, amiben átformálsz, megszentelsz, felhívod a figyelmünket arra, hogy mit akarsz a mi életünkben cselekedni. És köszönjük neked azt, hogy ma este is, és a hét minden estéjén így akarsz megszólítani bennünket. Segíts, hogy megnyissuk a mi elménket, szívünket, megnyissuk a mi egész életünket te előtted, hogy a te igéd eljusson hozzánk, és jó gyümölcsöt teremjen bennünk. Kérünk téged, hogy áld meg így az ige szólóját, áld meg az ő szavát, áld meg a mi lelkünkben az üzenetet, és köszönjük, hogy te megígérted, hogy így leszel velünk minden napon a világ végezetéig. Áldunk téged, és magasztalunk a te hűségedért. Amen. Hát szeretettel köszöntjük a testvéreket.
Különleges alkalom ez, hisz évekkel ezelőtt különböző felekezetben szolgáló lelkésztársainkkal döntöttük el, hogy valamit szeretnénk tenni Nyíregyházáért, szeretnénk tenni a Nyíregyháza lelki megújulásáért, testvéreknek a megújulásáért, és akkor indítottuk az Allianz alkalmainkat, ahol református, evangélikus, metodista testvérekkel, illetve baptista testvérekkel együtt éveken keresztül minden hónapban, minden két hónapban, illetve az év elején, Allianz hét keretében elkezdtünk együtt imádkozni. És aztán úgy döntöttünk, hogy nem csak imádkozunk, hanem evangelizációs alkalmakat is szervezünk. Először csak egyszer, utolsó időszakban pedig egy évben kétszer, tavasszal és ősszel is. És hát nagyon örülünk, hogy ebben most újra belekapcsolódhatott a helyi református gyülekezet, és hiszük, hogy Isten meg fogja áldani ezeket a napokat. Szeretettel köszönjük körülben Ficsi István evangélikus lelkész testvérünket, aki már egy Nyíregyházán évekkel ezelőtt szolgált ebben a körben, ahol mindenlékszem az első ilyen evangelizációs alkalmunk talán 6 évvel ezelőtt, akkor az evangélikus templomban lehetünk együtt, most 6 év után lehetünk a református nagy templomban, és hát köszöntjük őt szeretettel, örülünk, hogy elfogadta a mi meghívásunkat. Ezen a 4 estén a gondolatunk, a hívünk, vakmerünk kérdései lesznek, és a ma esti igehívet is az az, hogy miből láthatjuk, hogy szeretsz minket. Ezt az igehívet is fogjuk meghallgatni a következő énekünk eléneklése után. Ez pedig az lesz, hogy mi drága nekünk ez egy jó hír, hogy kezdődik az énekünk, az ének eléneklése után meghallgat kérem testvérünket, a szolgálatát mondja el. A ügyelkedés után pedig Remélő Pilár testvérünk fog énekelni, szívemet átadom. Ez az ének, amit nem csak ő énekel, hanem is énekelhetjük vele. Tehát imádságos színvel készüljünk az igen hirdetésre.
imádkozunk. Úrunk Istenünk, Te tudod felkészíteni szívünket, hogy befogadjuk a Te szabadat, igédet. Köszönjük, hogy ezt meg is akarod tenni. Köszönjük, hogy Te nyitogatod az emberi szív ajtaját. Te vagy az, aki ezt megteszed, de látod, sokszor ellenállás van a szívünkben. Sokszor nem akarunk Téged meghallgatni. Sokszor ellenkezik szívünk a Te gondolataiddal. Bocsásd meg, újítsd meg a mi gondolkodásunkat, hogy valóban vágyakozva, vágyva vágyunk a Te szabadra, hogy beszélj velünk, hogy szólj hozzánk, hogy megelevenítsd a mi életünket. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az ige hirdetési alapigét, amely megírva található Malakiás próféta könyvében, az első fejezet, első lapversét olvasom a következőképpen. Fenyegető jövendőlés az Úr igéje, amelyet Malakiás által jelentett ki Izraelnek. Szeretlek benneteket, mondja az Úr, de ti azt kérdezitek, miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? Abból, hogy Ézsau testvére volt Jákobnak, így szól az Úr. Mégis Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Hegyeit pusztává tettem, birtokát a pusztai sokáloknak adtam. Edom ugyanezt mondja, összezúztak bennünket, de mi újjá építjük a romokat. A seregek ura azonban azt mondja erre, ők csak építsenek, én majd lerombolom. Gonosz országnak nevezik őket, olyan népnek, amelyre mindig haragudni fog az Úr. Saját szemeteggel fogjátok látni, és magatok fogjátok megvallani, nagy az Úr Izrael határán túl is. Urunk, a Te igéd lélek és élet, eleveníts meg minket is általa. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Isten népéről van szó. Ebben az igében Isten akkori ószövetségi népéről van szó, ma pedig velünk akar beszélni az Isten, akik ma ugyanúgy elgyúvottak vagyunk Jézus Krisztus által, és az új szövetség részesei vagyunk. Malakiás próféta az Ószövetség utolsó prófétája. Körülbelül 440 és 400 között íródott ez a profécia. Malakiás valószínű, hogy Nehémiás kora után közvetlenül prófétált. Nehéz idők voltak ezek Izraelben. 539-ben, Krisztus előtt 539-ben adta ki Cyrus perzsa király az ediktumát, amelyben elengedte a fogságba vetett népeket, így Izrael is elindulhatott haza Júdea felé. Több hullámba érkeztek, otthon a nyomorúság várta őket, a romokba heverő városok, a műveletlen ugar, a vadállatok, az éhség és a nyomorúság várta őket. Hamarosan el is csüggettek, a templom is romokba volt, és Isten a proféták által, Haggeus és Zakariás proféták által elevenítette a népét, visszadta, lelket öntött beléjük, hogy fel tudják építeni újra a templomot, ami meg is történt úgy, ahogy az angyal Dániel prófétának kijelentette, nyomorúságos időben felépülnek a terek, az utcák Jeruzsálemben és a templom. Megtörtént mindez. Izrael pedig abban reménykedett, hogy hamarosan eljön a messiási kor, teltek az évtizedek, és ebben a korban, amikor Malakiás prófétával már körülbelül 100 éve érkeztek haza az első foglyok, a babiloni fogságból, és még mindig a perzsa helytartók uralkodtak az országban, még mindig szegénység volt, és nem volt elég a szegénység és a szorongattatás az idegen hatalomtól, a körbevevő népek háborgatták, a sáskajárás, a gabonarostag és egyéb nyomorúság kínoszta a népet, és akkor valóban feltették a kérdést, hogy egyáltalán szeret-e bennünket az Úr, és miből tudhatjuk meg, hogy szeret minket a mi Istenünk. Hiszen ha körbenéztek, ha magukra néztek, akkor nem sok örömet találtak a körülményekben. Isten pedig biztatja őket, erősítette őket, de a közön uralkodott el Istennépén. A közön. Ez a legrettenetesebb dolog, ami eluralkodhat egy hívő ember szívén, az Isten iránti közön, amelyen kiterjed az élet minden szférájára. Ez a profécia, amely elhangzik Malkiás proféta által, akinek a neve az Úr követe. Sokan úgy gondolták, hogy talán ez inkább méltóság név, a proféta méltóság neve, semmi tulajdon név. De a legtöbb írás magyarázó, és maga a Héber Kánon is tulajdon névnek tekinti, de egyben a név azt jelenti, hogy az Úr követe. Igen, az Úrnak volt követe, volt üzenete a népnek. Ő küldte az ő igéjét és szólt az ő népéhez. De tényleg az ember sokszor olyan megdöbbentően közönös, és a nehézségek, a körülmények, a nyomorúság, a szorongattatott helyzet valóban sok ember szívébe felveti a kérdést, hogy hol van most a mi Istenünk. Hol az Úr? És ha ott van, ahol lennie kellene, akkor szeret egyáltalán bennünket. Törődik velünk. Fontosak vagyunk-e neki? Természetesen körülöttünk lévő világ is sokszor, amikor baleset, betegség, nyomorúság éri az embereket, felteszik a kérdést, hol van most az Isten? Miért engedte ezt meg, és így tovább? Hát, még a hívő ember is kérdezi, sokszor a szívében zúgolódik és lázadozik az Isten ellen. Ahogy egyszer az egyik idős otthonban meglátogattam egyik testvérünket, belépek a szobájába, ott fekszik az ágyba, ez az idős nőtestvér, azt kérdezi tőlem, tiszteletes úr, ezt érdemeltem én az Istentől? Hát igen, minden vasárnap ott volt a templomban. Imádkozó ember. És most nyomorúság szakadt rá. Ezt érdemelte. Én nagyon csendesen és nagyon alázatosan azt mondtam neki, hogy nem testvér, nem ezt érdemelte. Sem maga, se én, hanem örök kárhozatot érdemelünk. Az érdemeink szerint. Értetek, itt valami nagyon alapvető kérdés van. Mit érdemel a kérdés Istentől? Izrael ebben a helyzetben úgy gondolkodott, ahogy a legtöbb keresztény ember is gondolkodnak, elszenvedtük ezt a rettenetes nyomorúságot. Elhúzott bennünket az Isten az őseink bűne miatt idegen földre. Elszenvedtük a 70 év fogság nyomorúságát. Most hazajöttünk a földünkre. Aztán itt is csak szegénység, nehézség és nyomorúság. Ezt érdemeljük az Istentől. Nem megfizettük mi a bűneink büntetését. Hát mi is ezt énekeljük a himnuszban. Megbűnhődte már a nép, a múltat és a jövendőt. Biztos így van. Izrael kárpótlást várt Istentől. A babiloni fogság nyomorúságra ment. És úgy tűnt számára, hogy nem adatott meg neki a kárpótlás. Isten nem vette komolyan az ő áldozatokat. A testvér az nem áldozat volt. Az a bűnei büntetése volt. Méghozzá rettenetes büntetés. Azért, mert idegen Istenet imádtak. Azért, mert hálót fordítottak Istennek. Azért, mert elfogták az ő szövetséges úrukat. Megtörték Istennel kötött szövetségeket. Ezért Isten kiszolgáltatta őket azoknak a népeknek, amelyeknek az isteneit tisztelték. Ez büntetés volt. Ha az ember elolvassa és komolyan érdemes elolvasni Dániel, Jeremiásnak, Nehémiásnak az imádságát, a bűnvaló imádságát, ahogy ezek az emberek magukra veszik apáik, nagyapáik, bűneik, és megvallják az Istennek, hogy igazságos. Így neked, Urunk, ma is igazad van. A milyen pedig ország tiltása. Igen, az az igazság, és az az igazságos ember, aki látja Isten igazságát, aki látja, hogy Isten mindig igazságos, csak mi vagyunk igazságtalanok vele szemben, és magunkra nézve, és nem ismerjük fel Isten igazságát. Ez a profécia is úgy kezdődik, hogy fenyegető jövendelés. Na hát éppen erre van szükségük. A nagy nyomorúságban lévő népnek még nem elég maga baja, még az Isten fenyegeti őket. Massza, hogy a héber eredeti szó, a nehéz, rá nehezíti Isten a kezét erre a népre. Nem erről van szó, testvérek. Félreértik. Egyszer egy nyomorúságban lévő nem éppen hívő embernek, azt mondtam, hidd el, téged szeret az Isten. Erre azt válaszolta, hát így ne szeressen. Hát valahogy így Izrael is ebben gondolkodott. Hát így ne szeressen engem az Isten, amit vagyunk. Valahogy másképp mutassa ki a szeretetét. És akkor felteszik a kérdést a hívők, miből tudhatjuk meg, hogy szeret bennünket. Mert az Isten azt mondja, szeretlek benneteket. Valami csodálatos vallomásán az Isten részéről. Szeretlek benneteket. És testvérek, a magam életében olyan sokszor láttam, hogy Isten szeret engem. Valami hihetetlen szeretettel szeret engem. És szeret az ő népét. És különbséget tesz az ő népe és a kívül magunk között. Isten szereti ezt az egész világot, hiszen az Úr Jézus így fogalmazta meg, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz, hogy benne el ne veszem, hanem örök élete legyen. Hogyan szeret az Isten? És tényleg, hogyan szeret az Isten? Egy mentő szeretettel szeret. Izraelnek is az volt a baja, és nekünk a mai szövetséges népnek is az a baja, hogy sokszor nem értjük meg az Isten szeretetét. Miben is nyilvánul meg, hogy ő szeret engem? Itt ha egyenként megkérdeznélek benneteket, hogy vajon tapasztaljátok az életetekben, hogy Isten szeret titeket, akkor sokan lehet, hogy zavarba kerülnének. Nem tudnak megfogalmazni, hogy miben látják azt, hogy az Isten szeret bennünket. Bár sokszor csodára térünk át, csak azon olyan könnyen átsiklunk. Sokszor megmenekülünk balesetből, sokszor megmenekülünk betegségekből, olyan sokszor megment bennünket az Isten, majd oda át fogod meglátni, hogy hányszor mentette meg az életedet. És mi meg azt mondjuk, hogy szerencsénk volt, meg hogy erős a szervezeten, meg mi beszélünk utaságokat. És nem veszünk észre az Isten mindennapi életben megnyilvánuló szeretetét. De sokkal többről van szó. Higgyétek el, Isten szeretete az ön népe iránt sokkal több ennél, hogy a mindennapi életben megment, vagy megsegít bennünket. Isten nagyon sokszor megsegíti a kívülállókat. És így mondja az Úr Jézus, felhozza a napját jókra és gonoszokra. Esőt át igazoknak és hamisoknak. Tehát az isteni szeretet megnyilvánulása nagyon sok mindenben megmutatkozik, csak éppen nem tulajdonítjuk neki. Isten pedig az ő népe felé valami különleges felkészítő szeretettel fordul. Ezt próbáljuk megjegyezni, ezt a szót, hogy felkészítő szeretet. A hívő nép ma is nagyon sokszor tudatában annak, amiben a zsidók is nagyon öntudatosak voltak, hogy mi kiválasztottak vagyunk. Ó, hát ezt mi nagyon-nagyon meg tudjuk ragadni, és ebben meg tudjuk magunkat erősíteni, csak azt felejtjük el, hogy mire választott ki bennünket az Isten. Semmiképpen nem világi sikerrel, semmiképpen nem gazdagságra, hanem egész más valamire választott ki bennünket az Isten. Ábrahámot miért hívja el és választja ki az Isten? Nem önmagáért. Az is benne van, de nem önmagáért. Hanem azt mondja, azt ígéri neki az Isten, hogy a te utódodban, a te magodban áldatik meg a föld minden népe. És most itt vannak a drága nyíregyházi testvérek, tessék elhinni, te nem önmagadért vagy kiválasztva, hanem másokért. Az egyházat Isten nem önmagáért hívta el csupán, hanem a kívülállókért is. Menjetek el, tegyetek tanítványa minden népeket. Isten szeretete felénk valami különleges szeretet, mert kiválasztott bennünket, elkülönített minket, hogy az ő népe legyünk. És ez valami hihetetlen kiváltság. Isten gyermekévé lenni. Ennél nagyobb kiváltság nem érhet bennünket. És Izrael, hogy így mondjam, nem fogta ezt a dolgot. Nem értette. Ők e világi dolgokban, az anyagiakban, a sikerben akarták látni az Isten szeretetét. Isten pedig többet akart tőlük. Azt mondja nekik itt Isten igében, ami nagyon meghökkentő, mikor felteszik a kérdést, miből láthatjuk, hogy szeretsz minket. Abból, hogy Ézsau testvére volt Jákobnak, így szól az Úr, mégis Jákobot szerettem és Ézsaut gyűlöltem. Erre nyugodtan azt mondhatnánk, hát ez nem válasz. Isten talán mellé beszél? Hát ebből láthatjuk meg, hogy szeret minket. Hát ebből. Valami hihetetlen mélységre tapint rá az Isten. Az, hogy valami különlegesre hívtalak el és választottalak ki benneteket. Pál apostol felteszi a kérdést, hogy mi előnye van Izraelnek, vagy a körülmetélkedmítésnek. Azt mondja, nagyon sok. Azt mondja, mert rájuk bízta Isten az ő igényét. Na hát ilyenkor szokták ám az emberek a vállukat rángatni. Rám bízta az Isten az igényét. Ennél nagyobbat nem is bízhatott volna rá. Tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy Isten önmagát bízta az ő szövetséges népét, az ő nevét, az ő hatalmas nagy nevét bízta Jákobra és utódaira, és tette őket követeivé, és nekik hirdetni kellett volna az Úr dicsőségét, és az lett volna a kötelességük, ahogy ezt olyan csodálatosan megfogalmazza Isten a 2. Mózes 19-ben a törvényadás előtt. Azt mondja, ha engedelmesen hallgattok az én szavamra, akkor ti az én népem lesztek, én pedig a ti Istenetek leszek. És most figyeljetek, mit mond az Isten, papok királyságával tesznek benneteket. Hát erre vannak elfogva. Ki? Áron meg a fiai? Vagy éppen csak a léviták? Nem, az egész kiválasztott nép papi szolgálatra hivatott el, hogy annak nagyságos dolgait hirdessük, aki megteremtett, megváltott, aki hordozott és kiválasztott bennünket. Isten valami hihetetlen szövetségre létezett a népben. Milyen szövetségre? Az élet szövetségére. Hogy másokat is megmenthessen, hogy hirdessék az élő Isten igényét. És erre mit tesznek? Erre arra gondolkodott az emberek. Erre maguk gazdagságára, jólétére, sikerére törekednek, és az Isten igéjét pedig a hátuk mögé vetik. Ezzel megtörik az Isten szövetségét. Isten azt mondja, hát nézzétek meg, Jákobot szerettem, Ézsaiut gyűlöltem. Mondjuk itt ez a magyar szó, hogy gyűlölni, ez nem igazán helyén van. Ez azt jelenti, hogy hátra tenni. Vagy ezt a szót lehet rá használni, hogy Ézsaut mellőztem. Mellőztem. Miért mellőzte Isten Ézsaut? Ez az ő isteni önként uralmából fakad? Vagy pedig ehhez valami köze van Ézsónak is? Én úgy látom, hogy köze van Ézsónak is. Az a közöbb. Tessék elérni, valahol itt van a legnagyobb baj a mai szövetséges nép szívébe is, és Isten sokszor az én szívemet is nagyon keményen megítélte, hogy hideg, közönös, vagy éppen langy meleg, se hideg, se hideg. És ez utálatos az Isten előtt. Értitek, Ézsó mitől vált utálatos az Isten előtt? Nem érdekelte. Nem érdekelte. Se az elsőszülöttségi joga. Nagy dolog, mondhatná valaki. Hát igen, nem csak, hogy ez nem csak egy család fői szerete volt Ábrahám utódjánál, hanem az ábrahámi ígéretek tovább vívőjéről volt szó. Amikor őnek nem kellett az első szülőségi jog, akkor lemondott az ábrahámi ígéretekről. Várrángatva azt mondta, hogy nem érdekel. Egy tál lencsét eladta. Neki minden fontosabb volt. Nem ezzel kinyilatkoztatta, nem kell neki az Isten. Meg nem kellenek neki az Isten ígéretek. Minek az neki? Most tessék körülnézni. Hát nem elzi jellemzi. Nagyon sokszor, ami keresztény népünket, ami egyházainkat, hogy nem fontos, és sokadik helyre tettük, pedig ebből láthatnánk meg, hogy kiváltságosok vagyunk, hogy kiváltságos vagy, hogy papi szolgálatra hívottak téged az Isten, hogy rád bízta az igényét. Mit teszel az igényével? Olvasod? Forgatod a szívedbe? Próbálkodod? Hiszel benne? Az életed mozgató rugója, élő és ható szóval válik az életedben az Isten igéje. Mert ezt adta Isten az ő népének, szövetséget kötött vele. Valami döbbenetes az, a testvérek akarják, olvassák el Ezékiel 16. fejezetét, hogy az Isten Izraelt, Júdát parázná asszonyhoz hasonlítja, aki hűtlenül megcsalta az ő urát, idegen isteneket, idegeneket tisztelt, elhagyta a szövetséges férjét, elhagyta az urát, és ezt lobbantja a szemükre, és azt mondja, hogy rosszabb vagyunk sorban. Hát döbbenetes, nem? Hogy Izrael a kiválasztott nép rosszabb lett, mint sorban. Hát valami egészen ijesztő ez. És Isten így beszél velük. És most is felteszik a kérdést, miből látjuk, hogy szeret bennünket. Hát azt mondja, az Úr, hát nem értitek, hogy miből. Hát ti vagytok az én követeim. Papi szolgálatra hívtalak el benneteket. És most mi nem söpörhetjük le az asztalról mondván, ó, hát ez a zsidóknak szólt, az Ószövetség kötéskor nem, hanem Péter apostol a második, az első levelének második fejezetében világosan idézi, és a gyülekezetre mutatja, hogy papi nemzet vagy, hogy annak dolgait hirdessed, annak nagyságos dolgait, aki elhívott benneteket. Igen, az új szövetség népének ugyanez a küldetése, mert szövetséget kötött velünk az Isten. Krisztus vér szövetségét kötötte meg velünk az Isten. Az ő vére által szövetségese vagy az Úrnak, Istennek vagy a szövetségese. Van ennél nagyobb kiváltság? Van ennél nagyobb Így mondom, szeretet, mikor Isten ilyen drága dolgra hívottál téged. Nagyon meghökkentett engem, azt gyakran elmondom, mert igencsak a szívemre lettem. Wilhelm Busch, ez a német lelkész, az első letartóztatások alkalmával ott van a Gestapo cellájában. Óriási az űrzavar az épületben, meg az ő lelkében is, és egyszer csak megszólítja őt az Úr, ott a cellában. Hát mire is gondolkodnánk? Ó, hát az Úr egyetért ezzel a szegény szolgájával, aki az ő nevéért visel gyalázatot. Az ő nevéért kerül börtönbe. És Isten nem simogatja a lelkész fejét, hanem azt mondja neki, a bűneidről akarok veled beszélni. Hogyan? Most, mikor éppen mártírumságot szenved, akkor Isten a bűneidről akar beszélni, alkalmas ez a pillanat. És akkor azt mondja Wilhelm Busch, Isten haragja lángolt a cellába. Nem tudom, álltál-e éged Isten előtt. Na de hát ez a drága szolgálja volt az Úrnak. Németország egyik legnagyobb evangelizálása volt a 20. században. És akkor Isten haragja lángolt a cellába. A bűneidről akarok veled beszélni. Aztán Wilhelm Busch azt mondja, mikor teljesen kétségbe estem, akkor jött az Úr Jézus az ő vigasztaló bűnbocsátó szeretetével. Meg kellett tisztuljon a szíve. Testvérek, tisztátalan módon nem lehet Istennek szolgálni. A szövetséges népet Isten mindig a szövetség vérével akarja megtisztítani. Gondolj az úrvacsorára. Isten meg akar minket tisztítani. Péter apostolnak mit mondott? Ha meg nem mosolak, semmi között hozzám. Tehát, ha problémám van a hiteddel, ha úgy érzed, hogy eltávolodott tőled a te Istenet, akkor Wilhelm Busch azt ajánlja, hogy csendesedjél el az Úr előtt, amikor beszélni akar veled. Hallgasd meg! Azt mondja, mi mindig nyüzsgünk. Bekapcsoljuk a rádiót, meg a tévét. Nem adunk alkalmat, hogy az Isten velünk beszél a szövetséges népével. Én is sokszor átéltem ezt, hogy Isten beszélni akart velem a belső dolgairól, amit ő tisztátalannak, bűnnek látott az életembe. És világosan megmondta, így nem mehetsz tovább. Nem hirdetheted az igét tovább, ha meg nem tisztítanak. És tudjátok, nincsen egy olyan dolog, mikor megtisztít. Nehogy azt higgyétek, hogy ez valami pokoljárás. Hát egy kicsit, az elején egy kicsit pokoljárás, mert mikor Isten úgy elénveti a bűneimet, rettenetes. De aztán jön Jézus Krisztus, bűnbocsátó szeretete, és akkor tudom, miért szeret engem az Isten, akkor úgy tudom, hogy szeret. Mert megbocsátott a bűnömet, mert megtisztított, mert szolgálatára alkalmassá tett, mert nekem adta az igéjét. Nincsen nagyobb tisztesség, nincsen nagyobb dicsősége egy embernek, és nincsen nagyobb dicsősége az egyháznak, mint hogy nekünk adta. Mert hiszen a papi szolgálat lényege, mit mond az ige? Hogy a pap szája, az ajkai őrzik az Isten igéjét. Őrzi a te szád, hirdeti a te szád, hirdeti az életed, az Isten élő igéjét. Van hozzá bátorságot, hitel, megtesszük, megelevenednek körülöttünk az emberek, mert Isten az élet igéjét adta nekünk. És ezért mondja az ószövetséges népének, hát nem látjátok? Hogy Jákob fiai vagytok, hogy szeretlek benneteket, hogy veletek kötöttem szövetséget, hogy titeket választottalak ki. Hát nem újjon a szívetek? Nem látjátok a szeretetet? Igen. Aztán azt mondja az Úr Jeremiás 31-ben panaszkodik Efraim, Izrael. Megvertél, mint egy tanulatlan borjút, és én elszenvedtem a verést. Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy Uram, én Istenem. Amikor elfordultam tőled, megbántam azt. Belátva bűnömet, a mellemet vertem, szégyenkeztem pirunkodva, mert viselni kellett ifjúságom gyalázatát. És aztán megszólal az Isten. Most figyeljetek ezt az isteni szeretetet. Hát nem, drága fiam Efraim, nem kedves gyermekem, valahányszor megfenyegetem, mégis mindig törődöm vele. A belsőbbre megérte. Irgalmaznom kell neki. És testvérek, így szól az Úr, és meg is így szól hozzád. És nézd a keresztre. A remegő szív Isten, az élted remegő szív, amely ott meghasadt a kereszten. Tudjátok miért? Mert csak így bocsáthat meg. Mert csak így bocsáthat meg. Csak az ő drága áldozatáért. Nem azért, mert én elszenvedtem a verést. Nem azért, mert én felismertem az ő igazságát. Ez is benne van. De ez csak a megtérésre segítő igazság. Hogy beismerem, hogy neked, Uram, ma is igazad van. És mi nekünk ma is szégyenkezni kell. De ott van, a keresztel kitette az ő remegő szívét. Fél, így mondom, nagyon féltem Jeruzsálemet. Nagyon féltem az én népemet. Igen, nehogy úgy járjon, mint Ézsó. Nehogy várlángató, hívő rég testvér. Nehogy semmit se számítson neked az ő drága szava igéje és az ő isteni személye. Nincs ennél fontosabb, higgyétek el, nincs ennél felemelőbb drágáktól, hogy az ő népéhez tartozhatom. Én is átéltem ezt a saját életembe. Amikor megtagadtam, hogy többet nem szólok, nem prédikálok, akkor még nem voltam lelkész. Az Isten fejemre borította. Az Isten fejemre borította. Nem csak a papok. Nem csak a papok a kötelesek. Az egész népben kötött Isten szövetséget. Az egész nép papi nép. 1943-ban ebben a városban hangzott egy evangelizációs sorozat. Elsősorban papoknak. Az volt a cím az ige hirdetésnek, hogy papok vagy pap az ébredés ellen. Jónás történetéről van szó. Túlóci püspök úr pár mondatát idézem. Az ébredési mozgalom nem áll meg a bűnbánatnál. Az ébredési mozgalom mindig bűnrendező mozgalom. Ez azt jelenti, hogy nem elégszik meg a megrettent szív azzal, hogy bocsánatot kér Istentől, és elfogadja a kegyelmet, és ezzel minden el van intézve. Nem tud megelégedni azzal, hogy Isten megbocsátotta a bűnét, ez nem azt jelenti, hogy nem hisz a bocsánatban. Tudja, hogy bűne megbocsátatott, de nyugalma nincs, és azt nem tudja addig megtalálni, míg el nem rendezi az emberekkel is a bűneit. És nem tudsz megnyugodni, miután elrendezted a bűnödet, az én szívembe ez volt. Amikor Istennel elrendeztem 46 éves koromban a dolgaimat, akkor nem akkor tértem meg, én már 20 éves koromban megtértem, és most nagyon komolyan mondom a hívőknek, nekünk újra és újra el kell rendezni a dolgainkat az Istennel, hogy nincs rendben, ami rendezetlen, ami tisztátalan, hogy megbocsáthassak. Az emberekkel is rendezni kell a dolgainkat, és most akkor sem nyugodhatsz meg. Mert nem is fog megnyugodni a szívet. Mert olyan hála olyan hálát tölti el a szívedet Isten iránt, hogy azt fogod mondani, amit én mondtam, Uram, ezután szeretném azt tenni, amit te akarsz. Hát így lett belőle, igen, értető. De Jeremiás is fölvállod az Úrral. Figyeljetek meg még egy próféta is. Azt mondja Jeremiás az Úrnak, többet nem beszélek, mert csak nyomorúságot szervet nekem az ő igéje. Nem beszélek többet az ő nevében. És mit mond neki az Úr? Ha megtérsz, megengedem, hogy újra szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelen helyet, akkor szószólom lehetsz. Igen, még a prófétának, az egyik legnagyobb prófétának is el kellett oda jutni, hogy bevallja Istennek a bűnét, és azt mondja, hát Uram, igen, igazad van. És akkor lesz ébredés. Tolóczi püspök úr azt mondta ebben az ige hirdetésében, hogy ébredés csak abban a gyülekezetben lehet, amelyiknek az ige hirdetője is felébredt. Megtérés csak abban a családban lehet, amelyben a családtagok is megtérnek és új életet nyernek. Tehát nagyon komolyan kell vennünk Isten intését. Ne legyünk restek. Hát ő szeret bennünket. Hát éppen a szeretetével akar megtisztítani. Hogy drága gyermek elé. Figyeld, mit mond az Úr. Az ő tanítványról mit mond nekik? Azt mondja, hogy szeretlek titeket. És senkiben nincs nagyobb szeretet, mondja az Úr Jézus, mint aki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaimatok. Ezt mondta Isten Ábrahámnak is. Ezt mondta az Ószövetséges népének is. Te vagy az én barátom. Te az ő barátja vagy. És az életét adta érted. Ez nem rendíti meg a szívünket. Ebből nem láthatjuk meg, hogy szeret bennünket az Isten. Igen, aztán az Úr Jézus azt mondja az ő gyülekezetéről, a kis tanítványi seregről, hogy ne félj kicsinyálj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Gondold meg, ahogy Izrael testileg megkapta az ígéret földjét, Isten népe megkapja Isten országát, az ő örök országát, az üdvösséggel együtt. Aztán azt mondja nekik, nektek megadatott, hogy megértsétek az Isten országának titkait, a kívülállóknak nem adatik meg. Példázatba adatik. Isten különbséget tesz. A saját kiválasztott népe és a kívülállók között. De értitek ezt a csodálatos szeretetet. Azért különíti el a népét, hogy ez az elkülönített szent nép, engedelmesen hirdesse a kívülállóknak Isten megtő szeretetét. És itt bezárva a kör. Ez a mi feladatunk. Erre vagyunk elhívva. És most hol tartasz te testvére? Most éppen a lázadás állapotában vagy? Vagy éppen a közönig lakodik a lázgazda? Nem látod, hogy szeret téged a te Istenet? Hát ezért szól most hozzánk, mert akkor is feltették a kérdést, miből láthatjuk, hogy szeret bennünket. Hát abból láthatod. Önmagát bízta ránk, Jézus Krisztus. Mert amikor azt mondja, hogy az igéjét, ahogy Pál apostol mondja, hogy rájuk bízta az igét, ránk bízta az írott igét és az élő igét, a testélet igét is ránk bízta, Jézus Krisztust. És tudjátok, én nekem sokszor felmerül az, hogy Isten azt fogja megkérdezni tőlem az utolsó napon, mit tettél a fiamban? Hát tudnék idehagyta. Hát idehagyta. És ezt mindenkitől meg fogja kérdezni, mit tettél a fiamban? Mit tettél az élő testélet igével? Mit tettél az ő szobában? Elástad mind az egy talentumos szolga. Vagy nem is törődtél vele? Nem is érdekelt? Te csak abból akartad látni az ő szüntetét, hogy az élet szimbólumot megfelel a saját elvárásaidnak és kívánságodnak. Abból akarod látni az ő szeretetét, hogy rendezi a dolgaidat, hogy mindent elegyenged körülötted, hogy semmi problémád ne legyen. Hát, ha ebből akarod látni, akkor nem fogod meglátni őt a dicsőségest. Mert ő sokkal nagyobb dologra hívottál bennünket. Értsetek meg! A hatalmas világteremtő Isten szövetségre hívott el téged. Ebből láthatod meg, hogy szeret téged. Amen. Uram, bocsásd meg a földhöz adott gondolkodásunkat. Bocsásd meg, hogy az Úrunknál nem látunk sokszor tovább. Olyan szégyenletesen. Csak a kis önös érdekeinket tudjuk megragadni. Nem veszük észre, te hatalmas voltodat. Nem veszük észre, hogy mire is hiszel el, hogy milyen tisztességet adtál nekünk. Ó, Uram, köszönjük ezt. Köszönjük azt a végtelen türelmes szeretetet, hogy hordozod oda te népedet, ahogy meg akarsz szentelni, tisztítani, ahogy engedelmességre akarsz vezetni bennünket. Bocsásd meg a mi közönünket, ellenállásunkat, lázadozásunkat, és Uram, mutasd meg, hogy mi az az én szívemben is, amivel most is megsértelek, amivel most se értesz egyet, ami tisztáltal van bennem. Uram, tisztíts ki a szívemet, hogy valóban tiszta szívű, megszentelt életű, engedelmes, szolgálatra kész gyermeked lehessek. Amen.
nem kér kevesebbet, mint a szívünket, és hogyha ezt megtesszük, akkor megtapasztaljuk az ő szeretetét, csodáját, és mindazt, amit az életünkben várunk, az mind beteljesedik az ő szeretetében. Lehetőséget adunk, ahogy minden ilyen alkalmunkon arra, hogy ha valakinek a szívében olyan indulatok, gondolatok fogalmazódnak meg, hogy szeretné ezt az Úrral elrendezni, akkor ebben adunk segítséget az itt lévő lelkészek, akik itt vannak elől, várnak az alkalom után mindenkit, aki ebben szeretne segítséget kérni. Az ige hirdető testvérünk is lehetőséget ad arra, hogy lelki beszélgetést folytassunk vele, nem csak azok, akik az életüket szeretnék az Úr kezébe tenni, hanem akik szeretnék azt, hogy ha megrekedtek egy úton, vagy egy ponton, akkor tovább segítse. Egyrészt van lehetőség itt is, illetve mivel hogy a héten Nyíregyházán van, ugye csütörtökig, és ha megbeszélik a testvérek velő itt az alkalom után, akkor időpontot is tud adni, és beszélgethetnek testvérünkkel. Szeretném még hirdetni, hogy holnap újra együtt lehetünk itt a templomban, újra hallgathatjuk Isten igéjét imádságos szívvel. Hívhatunk másokat, sőt, bátorítok mindenkit, hogy hívjon másokat is, hogy hallhassuk Isten igéjét. Szeretném még hirdetni, hogy az ige szolgálatokat, ahogy minden évben föltesszük az internetre, egyrészt Garai testvérünknek a honlapján, Garai András testvérünknek a személyes honlapján megtalálható ez a garainh.hu honlapon majd újra hallgatható, illetve mint minden évben a Metkápolna honlapján is megtalálhatóak majd az ige hirdetések. Ha valaki nem tud eljönni, és mégis szeretné hallani az igét, a mai napon azt hiszem sikerült föltenni az internetre a evangélikus gyülekezet győrfi philadelphia.hu weboldalon megy online az ige hirdetés, utána nem tudom, hogy meghallgatható-e, de valószínűleg ott is föl szokott kerülni a honlapra, de online kimegy a szolgálata, hogy ma este is volt. Tehát ha valaki nem tud eljönni, vagy ha valaki beteg és nem tud eljönni, annak bátorítsuk, hogy kattintson erre a honlapra. Ma már ilyen világot élünk, hogy hamar megjelenik az interneten. Még mondjuk el közösen a mi Urunktól tanult imádságot, és utána pedig énekeljük el a befejező énekünket, Maradj velem, mert mindjárt este van. Akkor csendesedjünk el, és mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgyhogy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szíveinket és a mi gondolatainkat is, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Isten velünk viszontlátásra.
Sziasztok! Oké, alles klar?
Alles klar.
Oké.
Und guck mal, das ist der
bekapcsolva hagyom, és hát igen, be ne sípoljon, így. Tehát így kell hagyni, hogy jó, csak be kell dugni, semmi más, annyi, hogy ez meg van. És akkor megmutattam, hogy van egy zongor, amikor borgona, ezt akarom, hogy egy olyan fát. Jó, és akkor én ezt ide fogom tenni. Jó?
Yeah. Szeretettel
köszönöm.